hogy mondjam, nem jártam utána, hanem lesöpörtem az asztalról azzal, hogy hát ezt el kell hinni. És kész. Persze akkoriban még ugye környezetünk hangos volt attól, hogy evolúció, meg minden egyéb, és igazából nem próbáltam megoldást találni a kérdésre, hanem azt hiszem, amit a Biblia mond, és kész. Szerencsére megváltozott a dolog, mert egyszer csak eljutottam arra a felismerésre, hogyha a mindenható Isten a teremtő, akkor nehogy már ő ne tudna logikus lenni, nehogy már ne tudna törvényszerű lenni, nehogy már ne tudná ezt, ne tudná azt. És rájöttem arra, hogy nyugodtan kezd el vizsgálni a Bibliát, akár logika szerint, akármi, és olyan dolgokat fogsz észrevenni, amit el se tudtál képzelni felületes szemlélődőként. Ehhez két dolog kell, az egyik az, hogy legyen jó sok lehetőséged arra, hogy minél közelebb tudjál kutakodni az eredeti környékén. A másik az, hogy ami mindenki számára megvan, hogy soha ne kezelj egy igeverset úgy, hogy ezt tudom, hogy mit jelent. Ja. Régen, balga koromban mindig azt mondtam, hogy az ige az olyan, mint a saláta, hogy egyik levél a másik után, de ez egy nagyon rossz példa. Ugyanis a saláta véges. Isten igéje végtelen. Ma délelőtre azt a címet találtam ki, hogy szabadulás a törvény átkától. Nagyon izgalmas dolog. Rengeteg igeverset fogok felolvasni, ezt megígérem, hogy érezzétek, hogy nem a saját gondolkodásomat, vagy valakinek a gondolatait mondom, hanem azt, ami a Bibliában benne van. Szóval, a törvény alatt nagy általánosságban azt gondoljuk, hogy ez az, amit Mózes kapott a Sínai hegyen. Már a Sínainál meg kell állni egy pillanatra. Szóval a Sínai az igazából egy félsziget, ami van egy hegycsoport, és a hegycsoportok az egyik hegye a Hóreb. Tehát amikor azt mondja a Biblia az egyik helyen, hogy a Sínain kapta a törvényt Mózes, egy másikon azt mondja, hogy a Hóreben, ugyanarról beszél. És amikor azt mondja, hogy a Sínai pusztájában voltak, az sem tévedés, mert hogy ez a Sínai egy félsziget. Tehát abban van puszta, meg van hegyvonulat. Ez csak így érdekességképpen, mielőtt elkezdenénk a törvényt. Szóval, a 2 Mózes 19-ből fogunk olvasni először, mert mielőtt a kőbevésés megtörtént, már előtte volt egy indító mozzanat, 2 Mózes 19.3-tól. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogy hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Aztán lejött Mózes, összehívta a nép vénneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Még nem történt meg a 10 parancsolat kőbevésése, tehát még előtte vagyunk, az ez után fog következni. De egy dolgot látunk, hogy ez a törvénykötés kizárólag Izraelre vonatkozik. Velük kötött. Isten azt mondja, hogy kiválasztom ezt a népet, és az én tulajdonom lesztek. A pogányok között. Ezt nem mondja hozzá, majd később jön. Kizárólag Izrael. Hogy mennyire így gondolkodik Isten, 2 Mózes, 5 Mózes 4-ben van a következő igeversünk, a 7. és a 8. vers. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi istenünk az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá? És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek? Izraelre vonatkozik, ugye? Zsoltárok 147 és a 19. verstől. Kijelentette igéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat! Tehát még egyszer aláhúzva, kizárólag is Izrael. És Malakiás 3.22 vagy egy másik fordításnál 4.4, ez egy érdekes része a Biblia fordításoknak. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek Hóreben. Tehát Izraellel kötötte, és amikor Mózes lejött a hegyről, és elmondta azt, hogy én hoztalak ki benneteket, és ti lesztek az én választott népem, ugye vissza a 2 Mózes 19-hez, akkor volt a népnek egy büszkeségből fakadó, felelőtlen kijelentése. A 2 Mózes 19.8, az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát Istennek, az Úrnak. Arról szólt az előző üzenet, hogy királyi papság lesztek, választott népem lesztek. Erre azt mondják, hogy mi mindent megcsinálunk. Na és ekkor jött a 10 parancsolat, a kőbe vésett. De a törvény nem a 10 parancsolat. A törvény, amit kapott Mózes, abból a kőbevésett része a 10 parancsolat volt, de összesen 613 parancs. Ebből 365 negatív, azaz tiltott, és 248 pozitív, amit meg kell tenni. Tehát 365, amit tilos megtenni, 248, amit pedig meg kell tenni. A kettő együtt érvényes. Az nem elégséges, hogy a tiltottat nem teszed, a kész törvényszektél. Hanem mind a két rész, tehát a 613 egyben. Ez egy feltételes szövetség. Ez nem az a szövetség, amit Isten azt mondott, mondjuk Ábrahámnak, hogy benned megáldom a föld összes népét, és nem kért cserébe semmit. Ez abszolút feltételekhez kötött szövetség. Ne. 2 Mózes 15-nél olvassuk ezt a 26. versbe. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz a parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Ha engedelmes vagy, és megtartasz mindent, akkor működik. Ha nem, akkor nem fog működni, ugye? Következésképpen. Ami újdonság volt a törvényben, ami a jellemző rá. Behozza a véráldozatot. Az áldozás az egy közismert dolog volt, egészen odáig, hogy pogányoknál az emberáldozat sem volt elképzelhetetlen. Isten egy meghatározott módon hozza be az áldozatot, a vérrontást. 3 Mózes 17-ben van egy gyönyörű igevers, ami végig vonul az egész Bibliánkon, így aztán az örökké valóságon is. Szóval a test élete, vagy lelke élete a vérbe van, és én azt az oltárra adtam nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Gondoljatok itt Jézus kiontott vérére, hogy ez mennyire a benne lévő élet által szerez engesztelést. Itt Mózesnél, ebben a felolvasott szakaszban, itt arról szól, hogy engesztelést szerez. A 3 Mózes első 7 fejezetében vannak leírva ezek a véres áldozatok. Mindegyiknél az van, hogy engesztelést szerez, azaz eltakarja a vétket, de nem tudja elvenni. Elvenni kizárólag Jézus vére tudja. Zsidók 10-ből olvasunk egy néhány igeverset ezzel kapcsolatban. A vér tud, Jézus vére tud megszabadítani a bűntől. Az ellenben tökéletes munkát végez. Nézzük mindjárt a Zsidók 10:1-től. Mivel a törvény az eldőjövő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évente rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletesíteni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. 8. verstől. Előbb azt mondta, áldozatot és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél, ezeket ugye a törvény szerint mutatják be, de azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, és helyébe állítja a másodikat. Az ő akarata szentel meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Tehát a bűnkérdés egyszer és mindenkorra Krisztus testének feláldozása által, a Golgotai kereszten bemutatott véres áldozat által elvégezve. A mózesi törvény hozott egy szigorítást többek között az étrendben. Ugye Ádámnál azt mondja Isten, hogy minden növény a tied, erre szívesen hivatkoznak ma is. Noénál azt mondja, olvasom, 1 Mózes 9:3-ba, tehát Noénak azt mondja mindenható, miután kijöttek ugye a bárkából, minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt épp úgy, mint a zöld növényt. Tehát a Noé féle szövetségkötés kiterjesztette az étrendre vonatkozót. A törvény, a zsidó törvény ellenben hoz egy szigorítást. Mert azt mondja, hogy megeheted azokat, amelyik osztott, patás és kérődző, halak közül, amelyik pikkenyes és uszonyos, a madár nem lehet ragadozó, rovar meg egyfajta sáska. Kész. Lényegesen szükebb a keresztmetszet, mint ami ma van. Ugye ebből következően a disznós kiesett ebből a körből, mert ugyan osztott lábás, de nem osztott patás, de nem kérődző. Ezt ma is gyakorolják különben. No, a törvénynek a hozadéka az is, hogy bejött a halálbüntetés. Bárványimádás, házasságtörés, istenkáromlás, szülőkáromlás, a szombat megszegés, a boszorkányság, halált érdemlő bűn. Hoppá! Nem olyan egyszerű ez. Szóval a szülők káromlása. Hát azért az úgy elég könnyen elő tudna fordulni, ha hagynánk. Érdekessége, hogy a törvény kötelezővé teszi a körülmetélést. Most azt mondhatná valaki, persze, hát ma Ábrahámtól körülmetélés volt. Igen, de a törvényhez való tartozás jele lesz itt. Nem a szövetség, amit Isten és Ábrahám között, hanem a törvényhez való tartozás, vagy alávetettségnek a jele. Ez minden zsidó számára kötelező volt, és minden pogány számára kötelező volt, aki zsidóvá akart válni, része akart lenni ennek a népnek. Miért akarna egy pogány része lenni a zsidóságnak? mert az áldások különben nem jutnak rá, hisz a törvény a pogányokra nem vonatkozik, csak a zsidókra. Tehát jogos és logikus az a feltétel, vagy feltételezés, hogy zsidóvá kell várnom, hogy Isten áldásaiba részesüljek, de akkor kötelező a körülmetélkedés. Ezért van kiakadva Pál a Galatákhoz, hogy nehogy azt higgyétek, hogy most egy valamit megcsináltok, onnantól kezdve a teljes törvény vonatkozik rátok. A szombat megünneplése szintén egy külön fejezet a törvényben, a törvénynek a jellemzője. Ez egy annyira összetettéve, hogy ez önmagában megérne egy külön prédikációt, hogy a szombat hogy jelenik meg abban, mármint a törvényben. Szóval Izraelnek szól, és addig van érvényben, amíg a mózesi törvény érvényben van. Átkokat magában foglaló törvényről beszélünk. Mi olvassuk mindjárt a 5 Mózes 27-ben, a 26. vers. Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéjét, és nem aszerint cselekszik, és az egész nép mondja rá, hogy ámen. Ugye az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen. Azért itt nem kis szavakkal dobálódzunk. Az 5 Mózes 29-ben egy nagyon érdekes megfogalmazása van szintén ennek a gondolatsornak, 5 Mózes 29, a 11. vers. Hogy elkötelezd magadat Istennek, az Úrnak átokkal is fenyegető szövetségére, amelyet a mai napon köt veled az Úr, a te Istened. És ha hiszitek, ha nem, ezek a zsidók is pont emberek voltak. 5 Mózes 29, a 18. verstől. Ezért, ha valaki hallja ennek az átoknak az igéjét, és áldásba bizakodva azt mondja, jó sorom lesz akkor is, ha megáltalkodott szívvel élek. Tudja, hallja, és mégis azt mondja, hogy jó sorom lesz. A folytatás. Pedig emiatt pusztul el az öntözött föld a kiszáradtal együtt, az Úr nem fogja megbocsájtani, sőt, fölgerjed az Úr haragos indulata az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, ami megvan írva ebben a könyvben. Még a nevét is eltörli az Úr az ég alul. Külön választja az ilyet az Úr Izrael minden törzséről, és romlást hoz rá a szövetséghez tartozó átkok szerint, amelyek megvannak írva ebben a törvénykönyvben. Ha valaki szereti a statisztikát, az 5 Mózes 28-ban vannak ugye felsorolva a Zebál és Garizim hegyen elmondandó áldások és átkok. Áldás 15 vers, az átok 54 vers. Szóval kellően szigorú ez a törvény, és a zsidók 10.31 csak úgy lazán megjegyzi, hogy hát félelmetes dolog az élő Istennek a kezébe esni. Más fordítások azt mondják, hogy rettenetes dolog. Az 5 Mózes 28-ban, tehát az átkok felsorolása után a 69. vers azt mondja, ezeknek az igéknek az alapján kötött szövetséget az Úr parancsára Izrael fiaival Mózes a Moáb földjén, azon a szövetségen kívül, amelyet a Hóreben kötött velük. Magyarul kiegészítő cikkelyek kerültek bele a törvénybe, méghozzá átok formájában, áldás és átok formájában, de hát az átok volt a több. Ezek után azt hiszem érdemes elgondolkodni azzal, hogy jó, ha szabadok vagyunk egy ilyen fenyegető dologtól. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Mózes törvénye, szóval nem csak egy ilyen laza 10 parancsolat, bocsánat, laza kifejezésért. Nyugodt szívvel és kategorikusan kijelenthetjük, hogy a mózesi törvény nem a megváltás eszköze. A megváltás mindig is kegyelemből és hitáltal történik, ha nem így lenne, akkor cselekedetek alapján kellene. De akkor mi volt a törvénynek a célja? Mert hogy volt? Hát az első az, hogy bemutassa Isten szentségét és az igazságosságnak a mércéjét, ami a vele való kapcsolathoz kell. Na most kösz. De nem csak azt mondja, hogy ez kell hozzá, hanem az, ha ezt nem ütöd meg, akkor az gyakorlatilag átkotvó maga után, és esélytelen vagy, hogy valaha is találkozz az Istennel, mindenható Istennel. 3 Mózes 11.45-ben azt mondja a Bibliánk, illetve azt mondja Isten, mert én vagyok az Úr, aki fölhasztalak benneteket Egyiptom országából, hogy a ti istenetek legyen. Legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. Egy kicsit érezzük az isteni szentségnek a súlyát. Remélem. Szóval a törvénynek az elsődleges célja az volt, hogy bemutatni Isten szentségét. Aztán ad viselkedési szabályokat, például a szülő tisztelete. Ad lehetőséget közös ünneplésekre, sőt előírja közös imádatra az ünnepeket, amelyek ugye kötelező érvényű ünnepek voltak. Bemutatja azt, hogy a zsidóság egy megkülönböztetett rész, mert különbség van a környező népekhez viszonyítva az imádkozásban, az étrendben, az öltözésben, a szexuális szokásokban, még a szakálviselésben is. A törvénynek van egy érdekes része, hogy egy válaszfalat képez Isten népe, Izrael és a pogányok közé. De a törvénynek nem célja, hogy Istentől elválasszon. Az amiatt következik be, mert nem tud az ember megfelelni a törvénynek. A célja az, hogy a pogányoktól elválassza az elkülönített népet, a zsidóságot. És van a törvénynek még egy olyan hatása, amit úgy tudunk csak megérteni igazából, ha átugrunk az Új Szövetségben. Az egyik az, hogy megmutatja a bűnt. A Róma 3-ból olvasunk egy néhány igeverset. 19-től. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémüljön minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megugazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Tehát odáig jó a törvény, hogy felismerem a bűnt. Róma 5.20. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedik a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Róma 7.8.9. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor, amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn. És a 13. vers még mindig a Róma 7-ből. Akkor a jó lett a halálom már, szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn volt, mi volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnni a parancsolat által. Ez egy érdekes hatása a törvénynek, amit, bocs, de átlagos keresztények nem szoktak erre gondolni, hanem azt hiszik, hogy a törvény azért kell, hogy annak megfelelek és jó leszek Isten előtt. Holott azt olvasjuk, hogy a bűn sokszorozza a törvény. Róma 4.15 meg az 5.20-at még. Mivel a törvény csak büntetést eredményezhet, ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Ugye itt van a lényege a dolognak. Tehát ha van törvény, ahhoz képest rögtön meglátom a bűnt, és az emberi elme úgy működik, hogy ha valamire azt mondják, hogy tilos, akkor csak azért is. Ha azt mondják, hogy ezt ne tedd, akkor az biztos kíváncsiság. Amire nem szólnak, az föl se tűnik. Tehát ha nincs törvény, akkor nincs törvényszegés. Ez ugye a másik része, ha Ha nincs kiírva, hogy ez tilos, akkor nem kéred számon senkit, hogy miért csináltad, mikor ez tilos. Mikor nem volt. Róma 5:20. Törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Isten gondoskodásának a nagyszerűségét mutatja ez az igevers. Tudja, hogy a törvénynek az lesz a hatás, ami meg fog növekedni a vétek, és már elkezdi ellensúlyozni azzal, hogy még inkább megnövekszik a kegyelem. És a törvény azt is bemutatja, hogy a bűnös önmagában képtelen arra, hogy kedves legyen Istennek. Róma 7:14-től. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem ebben nem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. 24. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemnek az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűn törvényének. A 25. vers nagyon fontos mondat tartalmaz. Hála Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Egyetlen egy szabadulási lehetőség van ez alól a törvény okozta begabajodásból, Jézus Krisztus. Más fordítás azt mondja, úgy mondja ezt az első mondatot, hogy kiszabadít meg a halálra ítélt testből, Isten, ami Urunk Jézus Krisztus által hála legyen neki. Szóval Jézus az, aki megszabadít a törvénytől. Ha nem élsz ezzel a szabadsággal, akkor kíméletlenül a törvény átka alatt vagy. Majd később. A törvény ellenben képes elvezetni a hithez. De ezt is csak az új szövetségből visszafelé fogod észrevenni. Nézzük is tehát a Galácia 3:24-et. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többi nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindannyian Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. És a Róma 8:4 verse főleg ide kívánkozik. Nincs tehát már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Nem csak hogy megszabadított, hanem elhozta az állapotot, hogy a törvény követelése bennünk is teljesül. Megmentett a törvény átkától. Ugye egy törvénytől idézőjelben mondva a legegyszerűbben úgy lehet megszabadulni, ha meghalok. A halottra nem ugyanaz a törvény vonatkozik, mint egy élőre. Tehát amikor meghaltam a bűnnek, és újjászülettem, feltámadtam, új életet keltem Jézussal, ebben benne van az, hogy meghaltam a törvénynek, és itt ki is mondta, hogy bennünk teljesül. A törvény annyira hatályon kívül van helyezve, hogy most már nem vonatkozik. Kemény. kijelentést, tudom. Róma 7, 5-6. Mert amíg a test szerint éltünk, a bűnök törvénye által szított szenvedélyei hatottak tangjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a szellem szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Magyarul befejezte a munkáját a törvény. A Róma 10.4-ben azt tudjuk elolvasni, hogy a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Eljött Krisztus, elérte a végcélját. És bármennyire is furcsa, az ige azt is mondja, hogy és időlegesre volt tervezve, átmenetire. A Galaták harmadik részében van erről egy igevers, Galaták 3.19. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akire az ígéret szól. Eljött az utód. Jézus eljött. A bűnök miatt adatott a törvény addig, amíg eljön az utód. Eljött, befejeződött. Ugye ez mind azt jelenti, hogy megszabadultunk a törvény átkától, ha már betöltötte a funkcióját, ha már nincs érvénybe, és akkor még egy kicsit ezt fokozzuk. Zsidók 7.11. A messiással ugyanis kezdődik egy papság. Zsidók 7.11-től. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint való más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akikről ez elhangzott, más törzshöz tartozik, amelyekből senki nem szolgált az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi úrunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökké való élet rendje szerint. A bizonyságtétel így szól, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Ugyanis a korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tesz tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledhetünk Istenhez. Tehát lecserélődik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény. Megint csak azt mondja, hogy a régi alól kikerültünk. Azt is mondja a Bibliánk, hogy elavult a régi, a Zsidók 8.7.8. vers, mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Mert hibáztatja őket, amikor így szól, íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával, nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, mert kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával amanapok után kötök, így szól az Úr. Törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat. Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. 13. vers. Amikor az újról szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Tehát ugye Jeremiás által már egyszer elmondta a mindenható, hogy új szövetséget akarok kötni, itt a zsidóhoz írt levélszerzője idézi ezeket az igeverseket. Leomlott a válaszfal is, ami a törvénynek az egyik fontos feladata volt, hogy képezze a válaszfalat. Az Efézus 2-ben olvasunk erről, a 14. verstől kezdődően, de Efézus 2.14. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve A kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a távolieknek. Tehát le van rombolva az elválasztó fal is. Krisztusban arra sincs már szükség. A tanító-nevelő feladata is befejeződött. Galata törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. A Galata 4.4-ben a kedvenc karácsonyi igeverse. De amikor eljött az idő, küldte a fiát, aki asszonytól született, rávetve, hogy a törvény megváltsa, hogy Isten fiai váljunk. Tehát, beszéltük idáig arról, hogy a törvény átkot von maga után, és beszéltük arról, hogy Krisztusban ez a törvény félretétetett, és hatályát vesztette. Mégis nagyon sok hívő ember azt mondja, hogy de hát a 10 parancsolatot nem lehet megkerülni, és így tovább. Van egy nagyon egyszerű példám. Szóval a közúti közlekedést Kressznek nevezett szabályzat irányítja pillanatnyilag Magyarországon. Nem élhetsz úgy, hogy azt mondod, hogy kiválasztom a Kresszből azt, hogy nekem a stopptáblának nem tetszik a formája, azt figyelmen kívül hagyom. Vannak szép a színei, azokat tudomásul veszem. Ja, és a vasúti átjáró fényjelzése se érdekel. Nem közlekedhetsz így. Vagy az egészet megtartod, vagy semmit nem tartasz meg, de vesd magadra. Egy módod van, hogy ne vonatkozzon rád a Kressz. Ha nem személy, hogy hogyha közlekedsz. Vagy hogy mondjam. Szóval ülj fel a repülőre, és kutyát te érdekli, hogy stop tábla van, vagy mit mutat a vasúti átjáróban a... akkor nem vonatkozik rád. De akkor semmi sem vonatkozik rád a Kresszből. Szóval akkor nem kell megállni a zebránál, meg gyalogosva. Nem lehet kiszedni szeleteket. Kettő Korintus 3-ba van egy néhány megállapítás a törvényről, 6. verstől kezdve. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a szellem szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb? Az igazság szolgálata. Halálnak kőbe vésett szolgálata. Kőbe vésve a 10 parancsolat volt. Kétszer. Ha valaki az elsőbe kételkedik. Kétszer. Tehát itt arról beszél. Szóval Jézus megszabadított a törvény átkától. Az, hogy nem vonatkozik rád a mózesi törvény, az nem azt jelenti, hogy szemét módon fogsz élni már, bocsánat a kifejezésért. Két törvényt említ Jézus, hogy melyik a nagy parancsolat, szeresd Istent, szeresd embertársadat. Magában van minden. Ha első helyre teszed, hogy mindenki fontosabb nálad, és mindenkinél fontosabb Isten, hát kizártnak tartom, hogy bármelyik 10 parancsolatos törvényt meg fogod szegni. Kizárt. Csak hogy akkor a Krisztus törvényét kellene kötelezően elfogadnunk. És akkor működne a dolog. Nem tévedett a mindenható, amikor ezt így tette. Na, de még egy dologról kell feltétlenül beszélnem, mert enélkül nem teljes a kép. Akik régebb óta a Bibliát olvastak, bizonyára emlékeznek, Máté 5-ben van leírva a 17.-18. versben Jézusnak az a mondása, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, amíg mindenben nem teljesítik. Akkor most ezzel mit kezdünk? Jó kérdés? Igen. Szóval be kell tölteni a törvényt. Na melyik részét? A hithő zsidó nem tud bárány áldozatot bemutatni a bűneiért, nincs hol. Tehát akkor nem lehet mindent betölteni. De akkor melyik részét töltöm be? Mikor tudom, hogy a törvény egy egység, egy egész. Tehát a 613-ot nem tudom betölteni. Na de ha nem töltöm be, akkor ellentmondásba kerültem már is a kijelentéssel, mert hogy egyetlen vessző vagy ióta sem maradhat ki. Nem működik. Még a 19. verset is hozzáolvassuk ebből a részből. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár egyet is eltörül és üttenítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyországába, ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek királyságában. Nagyon egyszerű a válasz. Nagyon egyszerű. Jézus eljött és betöltötte a törvényt az életében. Az új szövetség a halálával lépett életbe. Az egyetlen ember a Földön, aki betöltötte a törvényt, az Jézus volt. Az utolsó Ádám. És a halálával új életbe léptette az új szövetséget, és ez eltöröltetett. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy isteni logika. Már Jézus életében, ha figyelünk, vannak utalások arra, hogy ez a törvény meg fog szűnni. Az igazi áldás Izraelnek ígértetett, de a pogány szállodó szolgáját megtartja, az özvegynek a lányát, szírófőniciai nőt megtartja, meggyógyítja. A Márk 7.19-ben van egy nagyon izgalmas mondata, Márk 7.19, ugye már a vita van, hogy mi teszi bűnössé az embert, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és onnan az árnyék székre kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. Pedig beszéltük róla, hogy a mózesi törvény nagyon is bekorlátozta az ételeket. Mégis, tehát Jézus már életébe mutat arra, hogy időleges és a végéhez közeledett. Tehát úgy közelíteni a mózesi törvényhez, hogy annak egy részét mindenképp be kell tölteni, mert hívő vagy, az egy dőrek. Miért van mégis az, hogy olyan sokszor találkozunk ezzel a gondolatsorral? Egy néhány ötlet csak. Isten egy, az Ószövetségben is, az Újszövetségben is, tehát akkor mind a kettő érvényben van. Ennek a fele igaz, Isten egy, abszolút igaz, de az emberhez való viszonya az Újszövetségben teljesen más. Félreértik a törvény rendeltetését, a célját. Ugye beszéltünk róla, hogy elvezessen Krisztusig. Bemutassa, hogy megnőtt a bűn, hogy nem tudok egyedül kikerülni alóla, és tanító mesterünk legyen, amíg eljön az ígéret. Másképp definiálják a kegyelmet, mint hogy az Istennek, az érdemtelenek felé kinyilvánított jó indulata. Megpróbálják kiérdemelni az üdvösséget. Elterjedt sajnos. Ki akarják egészíteni Jézus kereszt áldozatát, hogy nekem is hozzá kell tennem valamit? Vagy tetszik a farizeus hozzáállás, hogy a hagyományokkal ki kell egészíteni az üdvösséget? nem Isten kihirdetett akaratára összpontosítanak, és időnként lehet, hogy soha meg nem fogalmazva, de Isten dolgait kisebbnek tartják, mint a sajátjukat. De mindegy. Galata 3.10. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvben, vagy azt kell cselekedni. És a 13. vers. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká letértünk, mert megvan írva, átkozott, aki a fán függ azért, hogy Ábrahám áldosa Krisztus Jézusban a pogányoké legyen, és hogy a szellem ígéretét hitáltal megkapjuk.